helyünket elfoglalva, amint hirdettük is, a gyermekektől elköszönünk egy rövid időre, akik a kávénteremben fognak gyermekisten tiszteletre összegyűlni. Mi pedig prédikációra készülve, az ige hirdetésre készülve a 243. dicséret első és hetedik versét énekeljük. Fennállva hallgassátok meg ige hirdetésem alapigéjét, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetem az igét közöttetek. A már felolvasott ige szakaszból Pál Timóteushoz írt második leveléből, az első rész 8. verséből. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje. Foglaljunk helyet, eddig Istenünk írott igéje. Szégyenről beszél az apostol. Az egyik oldalon tisztelet, elismerés, a másik oldalon szégyenbe kerülés, dicstelenné válás. Mitől függ az, hogy mi mit szégyellünk, vagy éppen mire vagyunk büszkék? Mitől függ az, hogy mi valami gyalázatként, szégyenként, vagy éppen dicsőségként élünk meg? Ugye nem minden korban és nem minden kultúrában jelenti ugyanezt ez a fogalom, hogy mivel jár tisztesség, megbecsültség, és miből ered szégyen. Lehet, hogy ami 100 évvel vagy 500-2000 évvel ezelőtt szégyennek számított, azon ma könnyedén és gyorsan túllépünk. Lehet, hogy ma, ami becsületre méltó az egyik kultúrában, társadalomban, az nem becsületre méltó egy másikban. Vagy lehet személyessé is tenni, amikor valaki XY büszke valamire, arra lehet, hogy én inkább szégyennel tekintenék. Más és más korban élünk, más és más kultúrához, társadalomhoz, családhoz tartozunk, és más a szégyelnivalónk, és más ad nekünk okot a büszkeségre. Amiről nem szól a textus először, azt nézzük meg. A szégyenről, amely szubjektív értelemben vendő. Ha a szégyen szót meghalljuk, akkor talán saját olyan élethelyzeteink jutnak eszünkbe, saját szégyen érzetünk emlékképei, amikor ilyen negatív érzések uraltak bennünket. Talán amikor diákként kiálltunk, és nem készültünk, kihívott a tanár felelni, és bizony mi ott megszégyenültünk a többiek előtt, hogy a tudásunkról nem tudtunk úgy számot adni. És bizony ilyenkor az emberben talán szorongás is kialakul, mindannyian ismerjük ezt az érzést, amikor ilyen gyomortájéki szorongás, más alkalommal azonban talán düh gerjed bennünk, vagy éppen félelem, vagy elégtelenség érzése, vagy lehangoltság. Amikor szégyeljük magunkat, akkor úgy érezzük, hogy hát nem vagyunk elég szeretetre méltóak. Mi is átéltünk biztos ilyen élethelyzetet, amikor legszívesebben talán elbújtunk volna ott a föld a lábon az adott helyzetben, és szeretünk volna abban a pillanatban láthatatlanná válni. Szégyelhetjük magunkat amiatt, mert valami rosszat tettünk, azonban szégyelheti az ember akkor is magát, hogyha vele tesznek valami olyan rosszat, amely megszégyenítő. Hogy aktuálisan mondjam, most olvastam egy cikket arról, ezzel a járvánnyal kapcsolatosan sokszor a gyermekek sem merik, vagy a családok bevallani, hogyha valaki átesett ezen a víruson, mert talán a gyermekek kiközösítik maguk közül azt, aki már meggyógyult ebből az állapotból. Milyen rossz ez, hogyha ilyen szégyennel kell az embernek élnie, pedig nem így kellene, hogy legyen, hiszen bárkit, bármikor elérhet. A szégyennek ez a típusa nem igazán segít most bennünket abban, hogy megértsük ezt az ige szakaszt. Talán akkor segítene, hogyha Ádám és Éva a bűnbeesés történetét vesszük, mert ott van ilyen helyzet, amikor Isten rákérdez, hogy hol vagy Ádám, akkor ugye Ádám azt mondja, hogy elrejtőztem, mert ugye észrevettük, hogy mezítelenek vagyunk. Ezért rejtőznek el a kert fái között. De mint mondtam, nem csak amiatt lehet szégyenérzetünk, hogy mi tettünk valamit, hanem mások is mondhatnak nekünk valamit, olyasmit, amivel megszégyenítenek. Ugye ma már ennek külön neve is van, úgy hívják ugye, hogy verbális agresszió, amikor az ember nem csupán tetlegesen tudja megszégyeníteni a másikat, bántalmazni, hanem szavak által is szégyenbe hozhat mást. Pál nem véletlenül mondja a másik levelében, hogy nem azért írom nektek ezeket, hogy megszégyenítselek benneteket, hanem azért, hogy incselek benneteket. Ugye nem mindegy, hogy milyen indulattal, lelkülettel mondunk, akár még jogos kritikát is a másik embernek. Segítő, jobbító szándékkal, vagy megszégyenítésül. Azonban ez az ige szakasz, ez egy egyetlen ige vers, amiről itt szó van, nem erről a szubjektív szégyenérzetről beszél, hanem objektív társadalmi szégyenről szól itt Pál. A szégyennek egy olyan formája is létezik, ami nem abból fakad, hogy mi magunkat hogyan látjuk, hanem ahogyan a környezet lát és értékel bennünket. Abban az időben, amikor Pál ezeket a sorokat írja, akkor a földközi tenger medencéjének az ókori kultúráját, ez a becsület szégyen kultúraként is emlegetik a Biblia tudósok. Talán abban az időben a mainál jóval érzékenyebbek voltak az emberek mások véleményére. Fontos hajtóerő volt az, hogy a környezet megbecsüljön, tiszteljen és elismerje az embert. Már egyes adottság is tiszteletnek vagy szégyen övezte természetességnek tekintettek. Például attól függően, hogy valaki férfinek vagy nőnek született. szabadnak vagy szolgának, gazdagnak vagy éppen szegénynek. És ettől függően aztán dőlt el, hogy valaki hogyan viselkedik, szégyenletesen vagy éppen tisztességesen. A Timóteushoz és a Tituszhoz írt levelet, hogyha olvassuk, ezek a Pálnak a tanítói levelei, amely két fiatalemberhez szólnak, akik gyülekezetet vezetnek, inti őket is az apostol arra, hogy fontos a közvélemény. Fontos, hogy figyeljetek arra, ti vezetők, hogy a kívülállók hogyan vélekednek rólatok. Fontos és szorgalmazza, hogy a gyülekezetnek a jó hírnevét ne veszítsék el, hogy a gyülekezeti elöljárók, a gyülekezeti tagok úgy viselkedjenek, hogy az tisztességes viselkedésnek számítson környezetük számára. Teszi mindezt Pál azért, hogy nehogy a gyülekezet ellenfelei, hiszen gondoljunk bele, akkor már egy kezdődő keresztény ellenes hangulatban gyarapszik a keresztény közösség, semmi rosszat nem mondhasson a közösségről. Sőt, Timóteushoz írt első levél 3. fejezetében azt írja, hogy a vélemény, a kívülállók véleménye is jó legyen rólatok. Hogy nehogy kicsapongással, vagy engedetlenséggel, vagy bármi rossz, megvetendő dologgal vádoljanak benneteket. Hogy nehogy szóbeszéd tárgyává legyetek, írja az 5. fejezetnek a 14. versében. Hogy nehogy semmittevők legyetek, hanem nehogy fecsegők legyetek, más dolgába avatkozók, amelyek olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene. Fontos volt tehát Pál számára is, hogy az Istennek a nevét, hogy a keresztény tanítást, az evangéliumot szégyen ne érje a gyülekezeti tagok viselkedése, magatartása miatt. De azt is látnunk kell, hogy Pál számára nem minden áron volt ez fontos, csupán egy bizonyos határig. Mert nem mindenben osztozhatott Pál a saját kultúrájának a gondolkodásával. Miért mondom ezt? Azért, mert Pál egy olyan Krisztust hirdetett, egy olyan messiást hirdetett, aki az akkori kultúra szerint szégyenteljes halált halt. A keresztre olyan embereket küldtek, akik valami nagyon nagy gaztettet követtek el. Tehát a hozzájuk való tartozás, a róla való bizonyságtétel bizony azt is jelentette, hogy szégyennek tették ki magukat. Pál ebben nem tud osztozni a saját korának kultúrájával. És azt mondja, Timóteusnak azt javasolja, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját. Timóteus ugyanis ez a fiatal vezető, a mások, a többség, a társadalmi gondolkodás, szemében ő kettős értelemben is szégyennek tette ki magát. Egyrészt, mert egy olyan messiásról szólt, aki szégyenteljes, megvetendő halált halt, másrészt pedig egy olyan apostol mellett, egy olyan vezető mellett áll ki, aki most börtönben van. Pál nem írja le, itt részletesen nem tudjuk, hogy melyik bebörtönzéséről írja ezeket a sorokat. Tudjuk, hogy ő hite miatt többször is börtönbe kerül. Timóteusnak tehát ezzel a kettős szégyennel kell megküzdenie. És a szégyen forrása maga a kereszt. Amiről Pál korábban ír a korintusiaknak, miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. A kereszt arról szól, hogy bűnösök vagyunk, hogy megváltásra szorulunk. És ez bizony zavaró és fájdalmas igazság. Amikor arról szólunk, hogy az eredendő bűn mindannyiunkban ott van, a csírája a rossz cselekvésének mindannyiunkban ott van, ezzel bizony nagyon nehéz szembenézni. Ma is, és akkor Timóteusnak is nehéz volt erről a környezetében szólni. Talán jobban örülnénk egy olyan gondolatnak, hogy mi végül is alapvetően jók és egészségesek vagyunk. Nincs velünk semmi baj, csak időnként egy kis nevelésre, egy kis oktatásra van szükségünk, egy kis támogatásra és biztatásra. Azonban a kereszt evangéliuma valami egészen másról szól. Botrányos módon mondhatjuk azt, felforgatja a dicsőség és a szégyen népszerű kategóriáit. Mindaz, ami emberi bölcselkedés szerint a magaslatokba tör, pontosan szemben van az isteni megváltó alászállásával. Olyan szépen írja le Pál, szintén fogságból írt levelében, a Filippibeliekhez írt levélben, hogy hogyan üresítette meg magát Krisztus, szolgai formát vett fel, és teljesen hasonlókká lett hozzánk, kivéve a bűnt. Vagy másik levelében, a Rómaiakhoz írt levelében azt írja, hogy azzal mutatta meg a szeretetét, hogy meghalt értünk, amikor még mi bűnösök voltunk. Talán jobban szeretnénk arról hallani, hogy mi csak néha vagyunk rosszak, csak néha cselekszünk olyan dolgot, amellyel talán megszégyenítünk mást, talán rosszat okozunk neki, rossz érzést gerjesztünk bennük. Pál azonban arról beszél, hogy Krisztus azért lett emberré, mert az Isten és az ember közötti kapcsolat teljes mértékben megromlott. Hirdeti a kereszthalált, amely, mint mondtam, az akkori korban szégyennek számított. De ez lehet evangélium, ahogyan mondja. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. És ez az Isten ereje. Ez, hogy Pál a szenvedések, az erőtlenségek, a megszégyenítések közepette is tud és akar Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. Erre a közösségre hívja Timóteust, és erre hívja a mai kor emberét, mai tanítványait is. Ne szégyeljük a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Ne szégyeld, amikor elmész a munkahelyedre, és esetleg olyan emberek vesznek körül, akik azt mondják, ó, te még ebben a régi mesében hiszel. Tudj bizonyságot tenni arról, hogy bizony számodra mindez nem mese, hanem élő valóság. Egy valós, mély kapcsolat az Úristennel, amely Jézus Krisztusban egészen közel jött. És amelynek ígérete nem csupán erre a földi világra vonatkozik, hanem vonatkozik az örök életre. Ahogyan az énekben is énekeltük a hirdetések során, hogy szerettimet egyszer a mennyben újra megláthatom. Jézus az örök élet ígéretét kínálja nekünk, amikor ma majd élünk az úrvacsora jegyeivel. Amikor felidézzük magunkban Krisztus értünk adott testének és értünk kiontott vérének áldozatát. Ez az Istennek ereje. Amely lehet, hogy emberi szemmel nézve, mint mondtam Pál kortársai számára, talán ma is szégyelni való lenne. De tudjuk, hogy Jézus sohasem sütött szégyenbélyeget másokra. Ő nem a szégyen kultúráját hozta el, hanem az evangéliumnak az erejét. Jézus Krisztus közösséget vállalt a kirekesztettekkel. Közösséget vállalt mindazokkal, akik az akkori kor társadalmában bűnösnek számítottak. Gondoljunk csak a vámszedőre, Zákeusra, aki maga is megtette a maga lépését Jézus felé, amikor fölmászott arra a fügefára, és gondoljunk bele az ő társadalmi helyzetébe, ő azért egy megbecsült ember volt, micsoda szégyennek tehette ki magát, hogy ez a picike ember ott egyszer csak felmászik a fán. De akart találkozni Krisztussal. Jézus közösséget vállal mindannyiunkkal. Mindazokkal, akik talán úgy érzik, hogy valamilyen módon szégyent hordoznak magukban, mert olyat tettek velük, vagy úgy éltek. Krisztus az evangélium erejét akarja közvetíteni számunkra, adni számunkra, hogy mi is ezt tudjuk továbbadni a környezetünkben élőknek. Mi az, amit Jézus Krisztus ad nekünk? Akik Krisztusban vannak, azok Istennek gyermekei. Egy új közösségnek a tagjai. És ezt Pál korában az első gyülekezetek is megélhették. Megélhették, hogy ugyanannyinak számított a rabszolga és a szabad, a szegény és a gazdag, a férfi és a nő. Amely talán számunkra már nem mond semmi újat, de abban a korban, gondoljunk bele, a nők nem rendelkeztek olyan jogokkal, mint ma. Krisztus testének, az egyháznak tagjai lehetünk. Jézus erre a közösségre hív bennünket. Arra, hogy ne szégyeljük tehát a róla szóló evangéliumot. A munkahelyünkön, a családunkban, tágabb környezetünkben. És igen, ez talán szenvedést is fog hozni magával. Ma hálát adhatunk, hogy Magyarországon nem üldözik a keresztényeket, de azt tudatosítsuk magunkban, hogy a világ számos táján azonban igen. Vannak olyan országok, vannak olyan közösségek, akik bizony nem nézik jó szemmel a Jézus Krisztusról szóló evangéliumnak az erejét. Vannak olyan csoportok, akik üldözik a Jézus Krisztusról bizonyságot tevőket. Igen, és vannak ma is olyanok, akik életükkel fizetnek a Jézus Krisztusba vetett hitükért. Lehet, hogy mi nem éljük át ilyen értelemben, fizikai értelemben a szenvedést. Azonban talán ti magatok is átéltek olyan szenvedéseket, amelyekről én nem tudok. Lehet, hogy olyan szenvedést kell hordoznotok, amely fizikai, de lehet, hogy olyan, amely lelki. Ne felejtkezzetek el arról, hogy Pál apostol is ilyen szenvedést hordozott. Nem önmagában azért, mert ő Pál volt, hanem azért, mert a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot tartotta élete céljának. És egy idő után meg kellett tapasztalnia a környezetükben élőknek, hogy a Krisztus evangéliuma bizony erős, van ereje, vonzó ereje. Olyan jó lenne, hogyha mi magunk is szűkebb és tágabb környezetünkben úgy tudnánk megélni az evangéliumot a mindennapokban, hogy az vonzó lehessen mások számára. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál, hiszen Isten hatalma az minden hívő üdvösségére. Amen.